Kereszti Gábor, aki a tulajdonosa a kétszerecsönnek, az egyik tulajdonosa a kétszerecsönnek, és ő így még elején még nem ismertük őt annyira, aztán egy darabig törzsvendéggé vált, amikor arra járt sokat, meg ilyesmi, és akkor így jóba lettünk, és ő volt az egyik ilyen vendég, aki az elején így feltépte az ajtót, bejöttek, úristen, kik vagytok, mit csináltok itt, én néztem ezt az üzletelységet, ez teljesen halott, ki mert ebbe belevágni.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja, melyben János Illővel beszélgetünk a magyar gasztronómia szerintünk meghatározó vagy érdekes alakjaival. Én Inkei Bence vagyok, és a mai vendégünk Dékány Béla, a török méz
tulajdonosa végül.
Igen, törökméz tulajdonosa, aki, nem tudom, aki ismeri ezt a helyet, azt tudja, hogy ez egy reggeliző hely elsősorban, egy brunch hely, és a mai témánk is a reggelizés és a bráncsok Budapesten is úgy egyáltalán. Először magáról a helyről beszéljünk egy kicsit. Azt mondhatod, hogy 4 év vagy 5 éve nyitottatok?
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, én ezt a feleségemmel kezdtem. Tulajdonképpen az ötlet az 5 éve született meg, hogy ez a tipikus, de jó lenne egy kávézó, most ugye tele van a média ezzel, sorra nyílnak ezek az ilyen kis kávézók, cukrászdák, reggelizőhelyek, hogy egy pár így ezt együtt kitalálja és megvalósítja, és aztán igazából mi is ugyanígy indultunk el. Talán, ha mondhatom ezt így egy picit, nyilván szerencsénk is volt, mert most már 4 éve sikeresen üzemel a hely, nagyon szeretjük, a vendégeink is nagyon szeretik, de azért ez egy elég rögös út, tehát eleve az ötlettől elég hamar a megvalósítás mezejére léptünk, de onnantól kezdve még több mint egy év volt, mire meg tudtunk nyitni. Tehát se nekem, se a feleségemnek nem volt semmilyen gasztrós, illetve vendéglátós tapasztalata, szóval abszolút ez a tipikus trial and error módszer szerint nyitottuk a helyet, kerestük a beszállítói kapcsolatokat, hoztuk az ötleteket. Igazából szerintem a sikerünk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ennek az egész helynek a titka az... Egyrészt az, hogy nagyon sokat dolgoztunk rajta, ami nem állítom, hogy másoknak nincs meg, de talán az, hogy mennyire gondolkodik valaki előre, és hogyan próbálja előre egy picit, amennyire lehet, ennek a gasztrovállalkozásnak az ügyes, bajos dolgaira felkészülni, elkerülni, stb. Stb. És így emiatt mi azért próbáltunk eléggé előre gondolkodni, hogy mik lehetnek a buktatói egy ilyen dolognak.
És azt gondolom, hogy ezeket...
Hát szerintem elsősorban az, hogy nyilván lehet, hogy sokan vitatkoznának ezzel. Én azt gondolom, hogy ez az ötlet, hogy nyissunk egy kávézót, ez nagyon-nagyon sok mindennek kell sikeresen együtt állnia ahhoz, hogy ez mint egy vállalkozás is két lábon megálljon. Én azt gondolom, hogy csak kávét adni, és ugye nagyon sok kávézó úgy nyit, hogy nem gondolkodik konyhában, adjunk kávét, majd a szendvicseket, süteményeket, ezt megveszük valahonnan, és nem feltétlenül gondolják át azt, hogy ha nagyon szuper jó helyre teszi valaki a vállalkozást, akkor nagyon magas bérleti díjjal kell számolnia. Nem feltétlenül gondolják ezek a vállalkozók előre át azt, hogy a terasz az egy quintesszenciája a helynek, és nagyon sok kerületben elég körülményes ezeket a teraszengedélyeket megszerezni, kijárni. Azért én hallottam már olyanról, hogyha 1-2 évig megy egy hely, és mondjuk valamelyik ilyen önkormányzati ügyintéző is, hát erről hallottam, ez tök jól megy, és akkor egy picit azért ilyen akadályokat gördítenek esetleg a teraszengedély kiadásához, remélve valamiféle kompenzációt esetleg, és most nem akarok semmi rosszat feltételezni, hallottam ilyet. Nem állítom, hogy ez minden kerületben így van. Ezért mi például olyan helyet kerestünk, ami már mint bérlemény rendelkezik egy terasszal, ami azért...
Úgy nincs gond,
nem kell a közterület foglalási engedéllyel bíbelődni évről évre. Ráadásul ugye ennek a legtöbb ilyen helynek, ahol egyébként erre nincs adottság, csak a közterület, a járda, az utca van, ott azért nagyon sok helyen úgy működik ez, hogy áprilisban, májusban el kell dönteni, hogy hány hónapra szeretné az ember, előre be kell fizetni ennek a egyébként elég jelentős díját, de hát hogy most esni fog végig júniusban,
hát, vagy szeptemberben. Hát májusban például egy terasznak sok asztal nem lehetett.
Így van. Így van.
Hát május egy volt, és aztán az még oké, és utána meg ülhettek bent pontosan. Az emberek.
És tekintve, hogy ennek azért elég jelentős anyagi vonzata van, egy kis kávézó életében azért ezek tudnak anyagi buktatók is lenni.
Hát mert már nem feltétlenül elég az, hogyha te csak, vagy én legalábbis úgy képzelem, hogy nem elég az, hogy te csak egy kávézót.
Így van. De is. Még sokan ugye most egyre többet hallani olyan sztorikat, hogy multi is ilyen-olyan környezetből ezek az ilyen tipikus ilyen pályaelhagyók nyitnak egy teljesen más dolgot, amik nagyon sok rendkívül sikeresen működik, sőt igazából mi is kvázi pályaelhagyók vagyunk a feleségemmel, mert ő Big Four-ba dolgozott, nekem voltak más vállalkozásaim, főleg informatikai téren, és
abszolút
mértékben, igen. Talán azt gondolom, hogy egy picit többet agyaltunk azon, hogy hú, hát mi lehet az, ami miatt ez nem megy. És azért mi egyrészt, ez bárkire igaz lehet, hogy belevittük szívünk, lelkünk. Nyilván mi nagyon az elején eldöntöttünk, hogy olyan dolgokat szeretnénk adni, amivel mi elégedettek lennénk. Nekünk van egy ilyen elég magas ilyen minőség tudatunk vagy érzetünk. Szerintem ez azért ez fontos. És nagyon hosszú ideig az elején, nyilván most azért ez az egész vállalkozás most egy elég komoly bizniszé nőtte ki magát, nekünk most már 18 alkalmazottunk van, de az elején igazából úgy indultunk, hogy két alkalmazott, én és a feleségem, tehát abszolút az első két évben napi jelenlétünkkel is próbáltuk így a hely milliójét megalkotni törzsvendégekkel.
Mert máshogy ezt nem is lehet gyakorlatilag, ne. Hogy ha nem teszel bele tényleg akár 100 milliókat befektetőkkel, akkor azt neked kell általában elindítani.
Hát igen, és akkor a pénzkérdés, az a másik oldala, azért mi, amikor ezt elkezdtük, tekintve, hogy nem volt se tapasztalat, se kapcsolatrendszer, fogalmunk nem volt tulajdonképpen semmiről, úgyhogy hát belevágtunk, hogy volt egy szám a fejünkben, hogy nagyjából mit fogunk erre elkölteni, azt a számot, azt ilyen 3,5-re kellett a végre megszorozni, és hát nyilván ez egy elég nem várt kiadás volt, de van az a pont, amikor csak előre lehetett már menni, és akkor úgy volt, hogy jó, hát hogyha már itt tartunk, akkor ezt muszáj végigvinni. Érdekes volt, azt gondolom, hogy ez is egy jó, nem is tudom, ismérve egy kapcsolatnak, hogy mennyire tud egy pár együtt dolgozni. Mi ugye ezt abszolút együtt kezdtük, nyilván ennek van pozitívuma, negatívuma, mi azt gondolom, hogy mindent megéltünk, de ezért ez nem könnyű. Nekem volt olyan pillanatom, amikor azt mondtam, hogy oké, akkor itt a vége, és akkor hagyjuk ezt az egészet, mert ennyit nem ér, és akkor általában mindig a feleségem volt az, aki bíztatott, és mondta, hogy de már, ha eddig eljutottunk, akkor csináljuk, vigyük tovább, jó ez az irány, csak hát ki kell várni, ki kell bekelni. És volt, amikor fordítva volt ez így, és akkor én voltam mondjuk így, ő a hullámvölgyben, én a tetején, és akkor ez így egyébként kölcsönösen jó volt számunkra, hogy mindig egymás. Olyan nem volt, és ezért vagyunk hálásak, hogy mindketten lennettük volna, és akkor jó, akkor
az sosem működik, és Dékeny Rékáról beszélünk, ennyit említetted.
Ő az, aki azért sokkal jelentőségteljesebben részt vesz a hely napi működésében, mind a mai napig is. Én azért ugye mondtam, hogy nekem voltak más vállalkozásaim, illetve most azon dolgozunk, hogy mi szeretnénk itt tovább bővülni, és így azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg a közeljövőben egy másik hely megvalósulásában fog kiteljesedni.
Igen, azt mondjuk el, hogy ez hol található pontosan.
Ez a második kerületben található, ez a Rózsadomb alján, a Margit utca és az Apostol utca.
Igen, de nem mondhatnánk egy nagyon frekventált helynek.
Nem, ez egy rendkívül, nem frekventált hely. Nagyon sokan, többek között a család is teljesen értetlenül állt azelőtt, hogy így mi mit akarunk itt, és hogy kerülünk ide, és mit látunk ebbe bele. Sőt, mi több volt olyan más gasztrós vállalkozó, nem árulok el nagy titkot, a Kereszti Gábor, aki a tulajdonosa a Kétszerecsennek, az egyik tulajdonosa a Kétszerecsennek, és ő így még elején még nem ismertük őt annyira, aztán egy darabig törzsvendéggé vált, amikor arra járt sokat, meg ilyesmi, és akkor így jóba lettünk, és ő volt az egyik ilyen vendég, aki az elején így feltépte az ajtót, bejött, hogy úristen, kik vagytok, mit csináltok hit, én néztem ezt az üzletelységet, ez teljesen halott, ki mert ebbe belevágni. Igazából mi is, ugye ahogy említettem az elején, kerestünk olyan üzlethelyiséget, ahol a kert, az ugye a bérlemény része, és itt ez adottság volt, bár egy rendkívül, ez egy festék volt korábban, és a teraszunk az tulajdonképpen egy ilyen rézsű elbontásával, ez még korábban alakult így, ott egy ilyen kert volt, egy ilyen íves, egy rézsű tulajdonképpen, és azt a festékboltos, vagy lehet, hogy még valaki előtte elbontotta, és beponyva tetőzték, és ilyen raktár volt. Szóval igazából, mikor először oda jutottunk, akkor ez egyáltalán nem nézett ki kertnek. Valószínűleg nagyon kevesen nem látták bele azt, amit mi. Rengeteg vendég, ahogy így látjuk a Google review-k és Facebook review-k alapján, azt hiszi, hogy ez valami garázs lehetett régen, és hogy mi ezt így kibontottuk, és akkor nincs teteje, és ilyen hasonló vicces dolog, de sosem volt garázs, mivel így nem megközelíthető az utcáról. Ez néhány lépcsőfokkal van így az utcaszint alatt. Emiatt egyébként van egy elég érdekes atmoszférája, körbe a házfala, illetve egy ilyen beton támfal, mi ugye nyilván ezt próbáltuk így az adottságokat amennyire lehet feldobni, téliesíteni, vannak inframelegítők, van egy ilyen motorikusan nyitható zárható tető, így van, egész évben tudjuk használni, és hát mi ezen elég sokat dolgoztunk és gondolkoztunk, hogy lehetne megcsinálni, és hát szeretik a vendégek, furcsa mód egyébként így üzletemberek, politikusok is elkezdtek járni, akik szerintem inkább azt szeretik, hogy ez egy picit így eldugott. Tehát, hogy aki nem járt ott, az lehet, hogy el is megy a hely mellett.
Közel lakik esetleg. Igen. Hát, ha nem Pesten szoktak lakni.
Így van. És hát, hogy nagyon sok hely olyan, hogy itt egy picit ugye el lehet bújni. Szóval szerintem szeretik a vendégek, hogy olyan meghitt, egy kicsit olyan elzárt, és ennek így van egy ilyen jópofa, megnyerő hangulata.
És Pest nem is jött szóba, amikor helyet kerestetek?
Nem, akkor viszont egyértelmű. Mi pestiek vagyunk egyébként, de egyértelmű volt, hogy Buda. Mert hogy azért sok barátunk van, aki a Duna másik oldalán él, és ők mindig panaszkodtak, hát Budán nincsen semmi. Én erre azt mondom, hogy azért van.
Tehát, most már van, de 10 éve ez tényleg igaz volt.
Hát 10 éve valóban igaz volt, de azt gondolom, hogy vannak nagyon kiváló helyek Budán is, és igazából ez és akkor ebben semmi derogálót nem szeretnék mondani, de azért a budaiban van ez a kesergés, úgy nincsen semmi, mindig át kell menni Pestre, és most már egy csomó minden van, de azért így is átmennek Pestre, szóval ki kell használni a várost, szuper helyek vannak, ezeket úgy, nincs olyan, hogy egy ember csak egy helyre jár, éjjel-nappal mindig, szóval.
Meg ez fordítva is így van, szóval, hogy a pestiek meg húzzák a szájukat, hogyha át kell menni Budára, aki már mondjuk, nem tudom, 20 évvel, akik Budapest belvárosába, és azt mondja valaki, hogy délután találkozzunk mondjuk nálatok, vagy már el kell menni a Mamut környékére, akkor már, az már egy távolság.
De ez igazából ezt így a 4-5 év alatt mi megtanultuk, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, mindig lesz vendég, aki jár, és kvázi törzs vendég, de mindig kesereg valamint. Szóval nálunk, amit tényleg nap mint nap megkapunk, és ezen már így kicsit így kacagunk is, hogy hát itt nem lehet parkolni. És hogy ez tény, de kérdezem mindig, hogy és hol lehet? Tehát, hogy így bemegyek egy mondjuk a Pozsonyi útra, és ott persze az egy parkoló, az egész kvázi, de sosincs hely. Tehát igazából ott is kering az ember, hogy mondjuk egy Biriósba, egy Sarkifűszeresbe, vagy hasonló helyekre a Pozsonyin elmenjen és beüljön. Tehát, hogy igen, hát, igen, ez a parkolás.
Oda könnyebb talán bringával menni, mert nem annyira síkabb egy kicsit.
Én mindig azt mondom, hogy így igen, a bringások is mindig úgy szoktak megérkezni, de egyébként gyalogosok is, turisták főleg, akik ugye tudják, hogy el kell menni a Margit Budai hídfőig, és akkor ott föl a Meredek utcán, és akkor úgy jönnek fel, hogy hideget gyorsan valami, pedig igazából nincs annyira...
5 perces séta.
Hát igen, kibírható, nem annyira... húsba vágó az a pár száz méter fölfelé.
Mi arról beszéltünk, hogy ugye azért úgy nagyjából egy évtizede indult be ez a nagy fejlődés így a városban, ez a gasztronómiai fejlődés, akkor jelent meg hirtelen egyre rengeteg új hely, rengeteg külföldről hazatérő vendéglátósokról kezdtek el próbálkozni, tehát ez a folyamat, ami még mai napig is tart, viszont maga a reggelizés, reggeliző helyekből még akkor se volt túl sok, tehát az még ezen belül is, mint a később indult volna. Ez az út, tehát az utóbbi 4-5 év, vagy, az, vagy még kicsivel több, talán ennek a vívmánya, ezt jól látjuk szerintem?
Igen, nyilván szerintem volt néhány hely, aki ezt így, mint hiánycikk adta. Egyébként, ha már a Pozsonyi útnál tartunk, akkor a Panini, ő már elég régóta csinálja ezt, a Brioche is, azért évekkel előttünk nyitott, vagy igazából azelőtt, hogy ebből ekkora hype lett. A Sarki fűszeres szintén, tehát hogy ők azért élen jártak ebben. Mi is egyébként valahogy innen olyan pestiek vagyunk, ráadásul én a Szent István Parkban nőttem fel, tökre imádtuk azokat a helyeket a környéken, jártunk oda nem csak reggel, délután, este is. És igazság szerint, és akkor itt egy fél gondolat erejéig visszakanyarodok a legeslegelejére, hogy mi ezt úgy nyitottuk, hogy mi nem egy reggeliző helyet akartunk nyitni. Mi egy olyan kis kávézó, szendvicsezőt akartunk, ahol igazából lehet reggelizni, akár egész nap, de este lehet borozni, vannak sonka sajttálak, volt egy nagy ilyen csemegepultunk, amiben Franciaországból, Olaszországból, illetve magyar beszállítóktól hozottunk sajtokat, sonkákat. Na és például ez egy óriás üzleti bukta volt. Nekünk ezt így az évek alatt kellett rájönnünk, ezt így nagyon nehezen engedtük el, hogy amikor igazán beindult a hely, bár mi ezt nem így terveztük, de nyilván ebbe a reggelizős katujába kerültünk bele, mert ezáltal ismertek meg minket a vendégeink, emiatt kezdtek rendszeresen járni, és valahogy igazából az esti órákban mi bármennyire is kitartottunk, mert a nyitvatartásunk este 10-ig volt, tehát azt mondjuk így úgy volt az eredeti elképzelés, hogy jó, hát azért ez nem az a hely, ahol itt a budai környezetben éjfélig ottan el vagyunk, szóval, hogy így 8-10-ig legyünk nyitva, az még egy hétköznap teljesen alkalmas arra, hogy egy baráti társaság beüljön, egy bor mellett, egy kis sonka sajtál mellett eldumáljon, aztán szépen mindenki hazamegy, mert másnap munka, stb. És hát hosszú ideig mi fenntartottuk ezt, meg a mai napig is fenntartjuk, most már azért változott a helyzet, de ezt a nyitvatartásunkat, szombaton nem, tehát szombaton az volt, hogy mindig is így 3-4 óra felé bezártunk, tehát az abszolút így a reggeliről és a brunchról szólt, mert hogy szombat este mi úgy gondoltuk, hogy nem a török méz lesz az a hely, ahova az emberek jönnek, hanem szombat este van, akkor be fognak menni a 6.-7. kerületbe, így van, vagy az 5.-be, Gosdúdvar környéke, stb. Szóval valószínűleg nem mi leszünk az, aki ott labdába rúgunk. Úgyhogy igazság szerint mi nem kifejezetten reggelizőt szerettünk volna nyitni. De ha már így alakult, akkor persze mi is meglovagoltuk ezt. Hogy miért alakult ez pontosan így? Én azt gondolom, hogy filmekkel, sorozatokkal, ahogy ez bejött, és ott láttuk, hogy fú, megy ez a Sunday Brunch, amit szerintem egyébként néhány hotel már csinálta ezt régebben is, bár azért ez egy egészen más világ. Tehát ott ilyen
büfé. A Gellérfre emlék, hogy ott volt mindig kiírva.
Akkor, igen.
De azok hatalmas nagy betűkkel.
Igen.
Amit egyáltalán nem értettem, hogy akkor most kinek szól.
Ezek főleg inkább a büféasztalos. Valahogy meg kell tölteni vasárnap is az éttermet, és hát nyilván tesse a Gellérbe menni a vasárnap ebédelni.
De a brunch
az már lehet. És sok ilyen, tehát a Mariot is csinálja ezt, még szinte mind a mai napig is. És ezek
az
abszolút...
Interkontinentálban is, azt hiszem, hogy ott van. Is van ilyen komolyan.
Ezek brunch. Abszolút jó dolgok, csak ez egy más kategória. Másfajta minőséget kapsz, ugye nem a la carte, hanem akkor így büféasztalosan, akkor... És azért ott mondjuk így van az a magyar mentalitás. Tehát oda megyünk, ha már all you can eat brunch van, vasárnap, akkor így ma...
Trófeaffektus.
Így van, pontosan. Nem akarok leszólni senkit,
nem,
nyilván megvan
a
trófeának is
a definíciója.
Így van. És erre is nyilván van igény, nem véletlenül csinálják, de azt gondolom, hogy azáltal, hogy mondjuk felnőtt egy olyan generáció, aki látván ezt ezen felnőve, hogy hú, ilyen is van, és nyílt egy-két ilyen hely, felkerekednek szombaton, vagy esetleg vasárnap, és akkor keresik ezeket a helyeket, mert mi is érezzük azt, hogy azért nekünk a törzs vendégeink, azok főleg hétfőtől péntekig járnak, nagyon rendszeresen, és szombaton, vasárnap teljesen kicserélődik a gárda, és olyan vendégek jönnek, most már azok is törzsvendégek, akár akik nyilván olyan helyen dolgoznak, 9. kerületben, 11. kerületben, sehogy nem esünk útba nekik, viszont hétvégén ez egy program számukra, a párjukkal, férjükkel, feleségükkel, hogy akkor mennek és reggeliznek.
Azért itt beszéltünk, meg te is említetted a pozsonyi környékét, Újlipótot, hogy azért voltak eddig is bráncsos helyek, de mégiscsak, főleg Pesten, inkább a turistákat célozták meg.
Sőt,
meg
most, még, sőt, most is az úgynevezett buli negyedes részekben most is van, hogy ott ez a pár hely, ezeknél mindig sorok állnak, a Mazeltovtól kezdve, a London, Stika, Konza, London, nem is London Café,
Society, igen.
Ezeknél mind akkor arra jártam, azt láttam, hogy állnak az emberek, külföldi.
Nem értem, szombaton még felénk, mert nálunk is állnak az emberek egyébként.
Csak hogy ott mindig, igen. De hogy ott nem csak turisták, hanem
Én szombaton voltam ott egyébként, szerintem szombati napon a Törökmézben, és ott is volt sor, de azért ott elsősorban magyarok voltak, én úgy láttam, hogy ott ez inkább
Mi azért ugye kiesünk így a mainstream buli negyed, vagy így a belvárosnak inkább így mondjuk a perifériáján mozgunk, ami megszűri azért a vendégeinket, de mi ezt nem problémaként éltük meg. Szóval nyilván keresettünk volna valahogy üzlethelyiséget a belvárosba, és küzdhettünk volna azzal, hogy igazából 12 egy tucat ilyen hely van, és akkor akár ugyanabban az utcában van csomó szuper hely, és ezek is, azok a helyek, amiket említettek, akár a Stika, vagy a London Coffee Society, vagy a Cirkusz, ők tök szuperül csinálják, amit csinálnak. Nyilván az, hogy ők annyira ott vannak a belvárosban, az összes Airbnb a környéken van, minden turista arra a helyre megy lakni, szórakozni este, és így akkor ezáltal reggel is. Néhány ilyen vállalkozó kedvű van, akik akkor nyakukba veszik a várost, és akkor keresik, illetve igazából szerintem sokan vannak, akik előre feltérképezik most már, hogy hova érdemes menni, melyik helyeket érdemes meglátogatni, megkóstolni, és nem feltétlenül csak a nagy mainstream helyeket keresik, hanem akár az ilyen kisebb, eldugottabb, de hasonlóan jó hírű helyeket, mint mondjuk akár a miénk, de sok más ilyen van, akár a budai oldalon, akár a pesti oldalon.
Azt nem is néztem, hogy például a TripAdvisor is egy olyan felület, amin keresztül megtalálnak titeket?
Fenn vagyunk, de érdekes módon nekünk a TripAdvisor nem egy erős felületünk.
Ezért akartam ki, mert hogy ezt már más is mondta, hogy talán Mence, hogyha emlékszem, Hubert volt bent nálunk a kioszkban. És ő mesélte, hogy ez a TripAdvisor számukra egy teljesen egy fekete lyuk, és látszik, hogy direkt lepontozzák őket, és ezért érdekelt, hogy titeket akkor milyen felületen találnak egyáltalán.
Mi abszolút Facebook és Instagram, és nekünk az Instagram sokkal-sokkal erősebb, tehát igazából minket főleg az Instagramon keresztül találnak meg, ami szintén egy ilyen, ahogy ez a brunch kultúra fejlődött, mondjuk kb. Ez így idővonalban összevethető az Instagram felpörgésével, és valahogy nekünk, igen, a TripAdvisor, meg mostanában egyébként a Google, az a Google Review, meg ilyenek, nem is tudtam, hogy ilyen is van, oké. Nagyon sok review van ott is. A TripAdvisor valahogy, én mondjuk személy szerint van egy rossz tapasztalatom a TripAdvisor-nál, tehát én akárhányszor adtam esélyt a platformnak és a felületnek külföldön, vagy akár itthon, nem igazán éreztem úgy, hogy hihetek azoknak a top listáknak, hogy egy adott helyen mi a top 10, vagy 20, vagy 50, vagy akármi. Tehát nagyon könnyen tud olyan hely az első 5-6-ba kerülni, vagy igazából aki ott fizet, mert nekik is van már azt hiszem ilyen fizetős ilyen konstrukciója, ahol így reklámként igazából a lista elejére tudja dobni az egyik helyet. És akkor az úgy nem annyira, aki egy ilyen laikus, és nem annyira sűrűn használja azt a platformot, én is voltam, hogy megnéztem a listát, és néztem ezt a helyet, hogy mi van az első helyre írva, és hogy alig volt review, de azok nagyon jók voltak, szóval nyilván ilyenkor megnézi az ember, hogy oké, hogy 5000-en írtak egy helyről, és mondjuk ilyen 4 valami, ilyen átlagos üze, akkor az biztos jó. 170-en írtak, és 5 csillag, nem biztos, hogy, tehát, hogy 170 barátot bárki tud szerezni, vagy nem tudom, hogy oldják meg, de valahogy igen, nálunk nem. Írnak vendégek oda, töltenek fel fotókat, de nálunk nem
ez az erős.
Az Instagram. Amihez nyilván én egyébként ezt, bár az Instagram érát, azt nem biztos, hogy jó szemmel nézem, vannak ennek elég érdekes árnyoldata is.
De nektek bejön.
Nekünk bejön, de szerintem ehhez az kell, hogy nem elég, hogy vizuálisan Instagram kompatibilis ételeket csinálsz, ami fontos, de nyilván valaki, aki odajön és lefotóz valamit és felteszi, azt nem fogja megtenni, hogyha egyébként lefotózza, de utána megkóstolja, és nem ízlik, és nem szereti annyira, és olyan közepes ízvilágban, akkor nem fogod te se fölrakni, bármennyire is jól néz ki. Vannak helyek szerintem, akik most ezt próbálják meglovagolni, hogy nagyon megy a bráncs, nagyon megy az Instagram, és akkor így nagyon az Instagramon reklámoznak, pénzért is akár, és akkor ilyen vizuálisan tök szuper, amit csinálnak, de nem biztos, hogy feltétlenül minőségben is paritásban van ez a dolog, viszont mondjuk esetleg a külföldiek bevonzására pontosan elég.
Akik nem jönnek vissza többet, szóval, hogy nálatok meg annyira nem működne ez, hogy törzs vendégek nélkül, azért csak a turistákból nem biztos, hogy
mi, amikor ide jöttünk, és ugye, ahogy említettem is, mindenki totális hülyének nézett minket, hogy mit keresünk ezen a lokáción. Mi azt gondoltuk, hogy a Margit utcán úgyis áll lefelé a szerpentinen a dugó, majd ott az autóba ülök, látják, hogy új, itt nyílt egy hely, és akkor majd bejönnek. Hát igazából meglepődtünk azon, hogy inkább a környékbeliek, akik ott dolgoznak, nincs nagy irodaház, de van kellően sok ügyvédiroda, könyvelőiroda, jogi iroda, stb., amik így megbújnak az ilyen régebbi bérházakba, vagy ilyen rozsadomi villákba. Meg sok környékbeli.
Reklámcég is van ott.
Így van. És lejárnak a környékről, főleg így, hogy hazafelé menet, hogy munkába menet, tökéletes utolsó állomás, hogy de nagyon sokan jönnek úgy, mert ugye ilyen elbeszélésekből, beszélgetünk a vendégekkel, mondják, hogy ő Hüvösvölgyből jár. De hogy a partnere meg Óbudáról, és akkor megbeszélik, hogy ez itt egy tök jó pont, itt tartanak egy reggeli tárgyalást, egy megbeszélést, egy reggelivel egybekötve, és akkor az egyik megy a Váci útra dolgozni, a másik meg, nem tudom, Dél-Budára. Szóval, hogy így érdekes, hogy honnan jönnek emberek. Én azt gondolom, hogy mi az elején azt gondoltuk, hogy turista zéro, tehát, hogy semmi, ide nem fog jönni turista, hogy kerülnek ide, és eleinte nagyon furcsa mód a Gülbaba tűrbéje miatt.
Ezt akartam pont kérdezni, tehát ez nincs messze.
De azért tök érdekes, mert ugye én most már 30 sok éve élek itt Budapesten, és jó, hát tudtam, hogy van a Gülbaba tűrbéje, meg voltam fönn, nyilván amikor meglett a hely akkor is, és hát láttam, hogy egy ilyen romhalmaz, most tök szuperül felújították, tök jó, de én nem gondoltam, hogy ez egy random turistának egy vonzó látványosság. Tehát mondjuk, ha hozzám jönnek külföldi barátaim, és mondják, hogy mutassam meg Budapestet, így nem jön a Gülbaba tűrbéje, hogy ezt feltétlenül meg kell nézni. És még így viccelődtem is a kollégáimnak, benne a török mézben, hogy biztos, hogy van valamilyen francia vagy német útikönyv, valami nem annyira mainstream dolog, és utána meg is találtuk, mert nagyon sok turista jött, és ott vesznek el pont a kávézó előtt, hogy itt merre kéne menni, mert nem annyira egyértelmű, hogy lehet feltalálni a tűrbéhez, és akkor láttam budai oldal, Citadella, Gellért, mert hogy mint az épület, meg a szálló, Budai vár és Gülbaba tűrbé. Ez van így bepontozva, és akkor Pest az így tele van a látványosságokkal, és akkor így, ha már átmennek Budára, és megnézik a várat, igen, reméljük. Mindig az volt, hogy akkor így felküldtük őket, még csináltunk is az elején ilyen szórólapot, mert ezt amúgy nem csináltunk ilyen szórólapozást, de ő miattuk, mert annyira sok ilyen volt, hogy mondtuk, hogy na, itt kell fölmenni, és itt egy szórólap, és majd gyertek vissza, és akkor és sokan jöttek, nem mindenki, de sokan jöttek.
Visszatérve az előbbi kérdésre, hogy mennyire találkoztatok ti azzal, hogy akkor itt volt a korábbi, egyik korábbi adásunkban Gerendai Károly is, és ő mondta, hogy a magyar nem annyira szokás még mindig itthon, nem tartozik úgy benne eljárni étterembe, mint más egyes külföldi országokban. És ez a reggelizésre fokozottan igaz kell, hogy legyen. Tehát az még kevésbé, az még úgy oké volt, hogy néha az emberek elmennek ebédelni vasárnap étterembe, vagy vacsorázni, egy családi ünnepek, vagy ilyenek alkalmában, még azok is, akik annyira nem szoktak. De a reggeli az meg végképp egy teljesen elütött a magyar hagyományoktól, tehát ez még így...
Ez így van, bár azt gondolom, hogy itt azért lehet egy ilyen éles határvonalat húzni, hogy nyilván van az a vendég, aki mondjuk amúgy sem jár sokat, és inkább az étterembe járás, vagy ezek a gasztró élmények, nem is feltétlenül élménynek éli meg, ezek a vasárnapi ebédre, meg a szalagavató, keresztelő, nagymama 70 éves, az ilyen dolgokra redukálódott, de azt gondolom, hogy a fiatalabb réteg az lehet, hogy nem is feltétlenül jár annyit étterembe, és ilyen szempontból nagyobb éttermek ezt jobban érzékelik, viszont mondjuk az, hogy eljöjjön reggelizni, ami csak néhány ezer forint egy párnak, az mondjuk kisebb commitment, tehát hogy így könnyebben mondják azt, hogy nézzük meg azt a helyet, menjünk el hétvégén, együnk egy reggelit, mert mégis kimozdulnak, mégis van valami hasonló élmény, mint az étterembe járás, de nem az, hogy elmennek egy, nem tudom, egy pomodoróba, és mondjuk ott könnyen 20 ezer forintot is ott adnak egy vacsorára. És akkor lehet, hogy egyébként ez ilyen anyagi kérdés is. Egy reggeli az még mindig nem annyiba kerül. Bár vannak
de,
ilyen
de az
helyek,
a közel annyiba. Szóval, hogy oké, hogy nem egy pomodoró szintű kategória, de még korábban Szimpli, egy Károly körúti bráncsoló tulajdonossával beszéltem, és ő mesélte, hogy ő azt vette észre, hogy a magyarok még mindig nem szívesen költenek annyi, inkább egy ebédre vagy egy vacsorára, de még nincs benne a tudatukba, és ez szerintem lehet kerület függő is, és abszolút egy anyagi kérdés is, hogy nem feltétlenül szánják rá azt a pár ezer forintot a reggelire, és inkább ugyanazt az összeget költik el egy hasonló kategóriájú ebéd vagy vacsora helyen. De lehet, hogy ez nálatok meg.
Nézd, lehet, hogy igazad van, nálunk sokan azt gondolják, ez is egy ilyen érdekes, számomra megfejtetetlen eddig. Én nem gondolom, hogy mi árérték arányban drágák lennénk, viszont elég sűrűn megkapjuk ezt, hogy hú, hát tök jó ez a hely, de hát, hogy rózsadombi árak vannak. Most erre csak annyit tudok mondani, hogy bárki, ha így összeveti a mi étlapunkat, és mondjuk egy a 7. kerületben lévő bármelyik reggelizőhely étlapjával, akkor alacsonyabbak az áraink. Igazából nekem is van egy olyan, hát egy ilyen határ, hogy így hú, basszus, értem, hogy tök drága alapanyagokat rendelünk, és próbálunk nagyon odafigyelni a minőségre, de ne adjuk már annyiért, hogy... Szóval nekünk van egy másfajta ilyen gasztrós szemléletünk, ez sok helyen a belvárosban nincs feltétlenül így. Én látom, mert én így már szakmabeliként, ha mondhatom ezt így 5 év után...
Macskakörmöztél, igen, nagyokat.
Erkóc, igen. Látom, hogy milyen minőséget adnak, és hogy mennyire fel van áradzva. Ami lehet, hogy azért, mivel nagyon sok külföldi jár hozzájuk, belefér, mert egy külföldinek még mindig az a 10 euró, amit kiad mondjuk egy kávéért, meg egy tál ételért, ami 3000 forint fölött van, az még azt mondja, hogy hú, ez tök belefér, vagy esetleg az annyi, mint otthon, azért ez a magyaroknál nincs így. Mi ezért is próbálunk, bár ugye sok vendégtől megkapjuk ezt a rózsadombi árazást, de szerintem ez egy ilyen rossz sztereotípia, ráadásul, hogyha valamit így tapasztaltunk, már az, hogy igazából főleg a környékbeliek azok, akik így, hát azért egy kicsit a fogukhoz verik a garázs, szóval, hogy így nem az van, hogy fú, hát aki rózsadombon él, az ottan szórja a pénzt, ez messze nincs így. Ők azért úgy kiszámolgatják, most emeltetek a narancslé árán?
A törzsvendégek szóval, azért tudják lekövetni.
Én azt gondolom, hogy valószínűleg van egy olyan réteg, aki úgy gondolkozik, ahogy mondtad is, hogy nem ad ki egy reggeliért ennyi pénzt, mert akkor inkább elkölti máshol. Ez változóban van. Én azt gondolom, hogy egyre többen azt mondják, hogy jó, hát menjünk el hétvégén, egy pár ezer forintot elköltünk, és egy bráncs alkalmával 11-kor délben jól bereggelizünk, aztán majd elmegyünk vacsorázni, vagy azt már otthon. Tehát, hogy így akkor így kihagynak egy étkezést. Tehát, hogy ugye a bráncsom ugye erről is szól, hogy ugye breakfast és lunch, tehát hogy ez
hát igen, meg ahogy mondjuk a nappali bulik is egyre inkább igen. Jellemzőek, úgy fut fel a bráncs is, és ahogy a Benci is mondta, igazából ez 10 éve még teljesen majdnem, hogy nulla volt, csak pár helyet tudtunk volna megemlíteni, most meg már azért ez a kedv, ez abszolút növekszik.
Sokan, akik ilyen jellegű vállalkozást, ilyen bráncs helyet nyitottak, azok ugyanúgy hasonló ilyen pályaelhagyók, mint mondjuk mi a feleségemmel, és szerintem aki sokan rá eszméltek arra, hogy te is említetted az elején, hogy egy kávézó már nem elég, szóval akkor már adjunk valamit. Nyilván azt, hogy ezt milyen anyagi körülményekből indítva tudják megvalósítani, tehát hogy konyhát hogyan alakítják ki, milyen kínálatot adnak, sokan elkövetik azt a hibát szerintem, hogy így nem nagyon költenek a konyhára, elég kicsi a konyha, háztartási dolgokkal rendezik be már az elején, mert így, hogy persze, legyen bráncsoló hely, de nem számítanak arra, hogy ahhoz, hogy ha majd ez jól fog menni, és mondjuk kínál a sor, amit sok helyen látunk, akkor ugye vendéglátó szempontból is annak a konyhának egy bizonyos adagszámot ki kell tudnia adnia, és szerintem sokan erre nem készülnek egyébként fel. De tény, hogy egy ilyen helyet nyitni még mindig elérhetőbb, így tőke szempontból, és sok mindenki vág ebbe bele, mint mondjuk belevágni egy nagyobb gasztrovállalkozásba. És lehet, hogy emiatt is aztán sok mondjuk külföldről hazatérő, külföldön néhány millió forintot összekeresett gasztrós arc azt gondolta, hogy oké, most dolgoztam Angliába x évet, hazajöttem, most nem lakást veszek, hanem megpróbálom ezt. Nyilván itt is azért fontos az, hogy aki vendéglátásból érkezik, annak van már azért tapasztalata azzal, hogy mit hogy kéne, aki meg nem ebből érkezik, ő neki vagy bejön, vagy nem. Tehát...
Nekem az én utóbbi időben az egy felismerés, hogy ez az első-második kerület, elsős az a belbudai vízivárosi rész, de hogy egyébként, és még igazából még egészen odáig a Margit körútig, uh-huh. Az utóbbi években rengeteg, ha nem pont olyan, mint hát ilyetek, de ilyen reggeliző, kávézó, hasonló profilú hely nyílik, ezt mennyire erősítik egymást, mennyire érzed azt, hogy ez így, van egy ilyen vérkeringés,
ami... Van, egyébként ez abszolút igazad van, érezhető, hogy elindult ott a környéken. Én úgy vagyok, én amúgy a konkurenciál, hogy úristen nyitott, hogy valami, én ebben nem hiszek, szóval a vendég majd el fogja dönteni, hogy mi az, ami az ő ízlésének, pénztárcájának, szubjektív véleményének a megfelelő. Egyébként én mindig szoktam mondani a vendégeinknek, hogy járják nyugodtan körbe a helyeket, hát mindent meg kell kóstolni, nem lehet mindig ugyanoda menni, hiba is. És azt gondolom, hogy talán nincs ilyen összebeszélő szerveződés, inkább talán az, hogy szerintem ez a városrész bővelkedett olyan ingatlanokban, amik hosszú ideje üresek, kihasználatlanul álltak, valószínűleg ezeket azért sokkal kedvező bérleti feltételekkel meg lehet szerezni, mint bármit az 5., 6., 7. kerület belső részén. Szóval ott azok a helyek is, amik félreeső utcában vannak, és évek óta döglődnek, mert mindig nyílik egy hely, bezár egy hely, de azoknak a tulajdonosai is valószínűleg így magasan tartják az árakat, mert hát itt vagyunk a Gosdú negyed környékén, oké, hogy a 23. mellékutca a 4. kis utcája, de mindegy, akkor is magasan tartja. Talán ez így az első kerület alsóbb része, vagy a másodiknak ez a Dunához közeleső része, és ezek az utcák, ezek talán inkább azt, én azt gondolom, hogy talán így a kedvező bérleti díjak miatt. És azért van itt is igény, tehát ezek biciklivel akár könnyebben megközelíthető dolgok, nyilván tök olcsón lehetne, nem tudom, a 2 perába, hűvös vagy hideg úton üzlethelyiséget találni, de az tényleg jobban megszűri a vendégek elérhetőségét. Míg mondjuk ez, tekintve, hogy azért átszivárognak a turisták bőven, a vár miatt, a Lánchíd alagút, Várkertbazár, akkor már elsétálnak, tök szuperül végig lehet sétálni a Margit hídig, azért onnan így beszivárognak a környező utcákba, keresik ezeket a régi új helyeket, úgyhogy szerintem sokan gondolták azt, hogy akkor jó, Budára kell vinni, mert Pest már megtelt tábla kín van, tehát hogy akkor kezdjünk valamit Budán, és szerintem talán emiatt van ennek most egy felfutása.
Még annyit talán mit tudsz mesélni, hogy mondtad még az elején, hogy terveztek egy új helyet is nyitni, és egy következő.
Igen. Hát ugyan Erről mondjuk nagyon sok mindent nem szeretnék mondani, de annyit el tudok mondani, hogy nyilván mi a Törökmézben nagyon-nagyon sok pénzt költöttünk el. Nyilván azért, mert mi is azt akartuk, hogy ha csináljuk, akkor csináljuk jól, tehát akkor ne a háztartási dolgokba, szóval fektessünk be pénzt, hanem akkor prémium cuccokba, gasztrós dolgokba, rendes rozsdamentes bútorokba, legyen normális konyha, még akkor is, hogyha kicsi adottságaink vannak. Mi elég hamar egyébként kinőttük magát a törökméz helyét, és ugye ott volt egy alap elképzelés, hogy hogy fog ez kinézni, hogy lesz a vendégtér, mekkora lesz a konyha, hát azt nem tudtuk, hogy a konyha méret az az elején halálra volt ítélve, és erre egyetlen egy kiút volt, hogy mi nagyon közel, konkrétan a szembe lévő ház aljába kivettünk egy másik üzlethelyiséget, ami egy az egyben akkora, mint a törökméz maga vendégtérestül, mindenestül, és ott van nekünk egy termelőkonyha. Tehát az a konyha gyárt bizonyos alapanyagokat, ott vannak a zöldség, húsaelőkészítés, ott van cukrászat, tehát hogy mi mindent magunknak csinálunk, ez is egy fontos, szerintem, pénzügyi buktatója az elején ezeknek a helyeknek. Tehát, hogyha mindent máshonnan
megvesszük.
Igen, hát vannak péksütemények, amiket vagy pékbeszállítóhoz, vagy Mirelit, nyilván most egy croissant, azt nem kezdünk el gyártani, mert borzasztóan időigényes és jó minőséget nehéz is, kevés téknek megy.
Hát kell ezeket... tétek fel éjszaka, és hajtogathatnátok.
Igen, hát ezt nem. Így is korán kellnek, ők is, meg mi is, de igazság szerint mi hamar eldöntöttük, hogy mindent magunk akarunk gyártani, amit lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs süteménybeszállítunk, mindent saját magunk gyártunk. A legtöbb étel, amit csinálunk, az ebben a termelő konyhában készül el valamiféle köztes állapotig. Szóval nincs az, hogy így átrólunk a tányérra, hogy ezért. Tehát igazából ez egy tálaló befejező konyha, ami most a törökmézben van, és a felfőzések, a zöldség előkészítés és mindenféle egyéb munka, illetve raktározás, tehát hűtött raktározás, az mind ebbe a termelőkonyhába zajlik. Úgyhogy ez egy extra investíció volt az elején. És mivel ennyire sok pénzt költöttünk az egészre, azért a törökméznek így, ha szigorúan üzleti alapon vesszük, akkor nagyon szar a megtérülési rátája, tehát hogy még talán még mindig nem vagyunk ott, nem panaszkodunk, nyilván tök jól megyünk, meg ez egy ilyen szerelemgyerek nekem meg a feleségemnek, és ez mindig is meg fog maradni, és tökre szeretjük, és csináljuk, és hál' Istennek a vendégek is szeretnek minket, de elég hamar ráeszméltünk arra, hogy valószínűleg nekünk a üzletileg is rendkívül jövedelmező dolog, ha lehet ezt így mondani, mert nyilván ez egy vállalkozás, tehát itt fontos az, hogy tök jó, hogy szeretjük, meg tök jó, hogy a vendégek is szeretnek, de hát itt azért 18 embernek munkát kell adni, ki kell fizetni a bérüket rendesen, szóval ez is másik, hogy nálunk két műszakos nyitva, vagy hát két műszakos foglalkoztatás van, délelőttös műszak, délutános műszak, ez tök ritka a vendéglátásban, hogy így jönnek hozzánk interjúra, és hogy így nem kell 14 órázni, és be vagyok rendesen jelentve, meg szóval ez, ilyenek nincsenek, mi meg úgy voltunk az elején, hogy ezt vagy így csináljuk, mert mi ilyen vállalati kultúrából, ilyen gondolkodásból jövünk, vagy nem fogjuk tudni sehogy máshogy csinálni. Tehát, hogy lehet zsiványul is, és nyilván van erre bőven példa a piacon, mi azt nem tudjuk. És így ezáltal anyagilag az nekünk a kiút majd, idézőjelben, hogy régóta tervezünk, hogy szeretnénk egy másik helyet, és azt a fajta tapasztalatot, meg kapcsolatrendszert, amit itt a törökmézzel kiépítettünk, megszereztünk, ezt egy új helyen kamatoztatjuk. Ez egyáltalán nem reggeliző, és nem ilyen jellegű, nem kávézó lesz, de ez még a jövő zenéje.
Kíváncsian várjuk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon szívesen.
Köszönjük szépen. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.